Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Örülök mindenkinek, aki ismét velünk tart. Közös gondolkodásra hívom ismét önöket. Mai témánk a kereszténység és Európa. Az európai integráció gazdasági összefüggései. A korábbi adásokban elgondolkodtunk a világgazdaság és a külkereskedelem kérdéseiről. Ma ezeket folytatva Európáról szeretnék szólni, s benne Magyarország sorsáról, helyzetéről. Ezt ma a történelmi összefüggések szempontjából szeretném vizsgálni, s majd a következő alkalommal részletezzük a jelen európai problémáit is. Nyúljunk vissza a gyökerekhez. Hát ugye a sokat emlegetett integráció ma korunk egyik alapvető folyamata. Legáltalánosabban egységesülési folyamat, részek egészé olvadása. Résztvevői mind több területen egyre szorosabb együttműködést alakítanak ki, összehangolják működésüket. Hát kellene, hogy ez legyen a fő cél, és jól működjön. Az integráció egyszerre folyamat és cél. Jelenti az integrált közösség irányába vezető utat, az egyesítés fokozatos megvalósítását. Az integráció első nagy szakaszának tartalma a kereskedelmi akadályok lebontása, a vámunió kialakítása. Ezután a sokkal hosszabb felépítési szakasz már nem csak az akadályok elhárítását jelenti, hanem a gazdaságpolitikák fokozatos harmonizációját, amely távlatban az integrációt beteljesítheti. Kérném szépen, Európa már kezdetben vonzónak bizonyult, de gondok is voltak vele, hisz története azzal kezdődött, ugye a monda szerint, hogy Zeus elrabolt őt Föníciából. Európa nagy részét a népvándorlás viharai után Nagy Károlynak sikerült rövid időre egyesítenie, ami egy ritka történelmi csillagórában egyszerre jelentett kulturális, civilizációs, eszmei, államszervezeti, gazdasági és földrajzi egységet, amelyet a latin használata még nyelvileg is összekapcsolt. Ez az egység már halála után a birodalmát felosztó 843. évi verdöni szerződéssel felbomlott. Európa történelmét sok évszázadon át egyre nagyobb mértékű széttagoltság határozta meg, annak minden negatív következményével együtt. A keresztény egyetemesség, az univerzalitás a középkor egyesítő eszmerendszerében él tovább, a nemzeti határokon átlépő közös keresztény kultúrában és a művészeti irányzatokban. Az értékek földrajzi áramlása, átadása, átvétele nagyon fontos. Ez nem csak európai jelenség, de ezek Európában igen erőteljesen érvényesültek. Sőt, Európából tudósok, művészek egész sora rajzott ki Amerikába, a spanyol barokk ugye egészen Dél-Amerikáig jutott. Albert Schweitzer Afrikába, az albán származású Terézanya az indiai Kalkuttába vitte el az orvostudomány és ápolás szakmai vívmányai mellett a segítő emberszervet erejét, megvalósítva az európaiság Európán túlmutató keresztény értékrendjét. Konrad Adenauer azt írta 1961-ben, az Egyesült Európa elérhetetlen cél marad, nem ölthet szilárd formát, ha nem sikerül mindazt, ami Európa népeit összeköti, fontosabbá tenni annál, ami szétválasztja őket, fogalmazta meg ő. Ez azért jutott eszembe, mert az integráció és dezintegráció párhuzamosan voltak és vannak jelen Európa történelmében. Az integráció kultúrára és civilizációra épül, értékrendet és magatartásformákat is jelent. Ezek nélkül elképzelhetetlen. Az integráció fő céljai történelmileg már az integráció elméletek a 19. század végén, 20. század elején, első felében megfogalmazták, hogy gazdasági jólétet kell teremteni. Békét és biztonságot, a személyes kibontakozás biztosítását és az élet minőségének javítását. A gazdaság túlmutat önmagán, az embereket, a társadalom közös céljait kell szolgálnia, a már többször tárgyalt keresztény szubszidiaritás és szolidaritás elvének egyidejű érvényesítésével. Mint ismeretes, ezeket a pápai enciklikáknál is tárgyaltuk, azokban is alappillérekként szerepelnek. Ezeket azért jó végig gondolni, mert Európa újkori történelmében nagyon erős volt, és most a 21. században újra kiéleződött a rivalizálás, a nemzetállamok szembenállása. Virágkorát élte ugye a 19. századtól kezdve az a nacionalizmus, amely gazdasági, politikai, katonai uralmi törekvésekhez és háborúkhoz vezetett. Nos, hát arról van szó, hogy a nemzetek együttműködése nagyon fontos, és ne az embereket, népeket szétválasztó ellenséges nacionalizmus, hanem egy pozitív patriotizmus legyen előtérben, amely önmaga kultúráját képviseli, önmaga identitását, önazonosságát megéli, és tiszteli, egységbe foglalja az érdektárgyalásokon az érdekkülönbségeket kompromisszummal észszerűen legyőző magatartást. Kérném szépen, az első világháború után ugye az igazságtalan és káros hatásokkal járó békeszerződések szétverték a gazdasági kapcsolatok nagy részét, és jelentősen átrendezték, valójában rendhelyett káosz teremtve Közép-Európát különösen. A második világháború az első világháborúnál is pusztítóbb volt. A második világháború végén különösen négy feladat volt nyomasztóan sürgető. Először a károk helyreállítása és az újjáépítés, majd ezt követően egy gazdasági fejlődés megalapozása, másodszor új pénzügyi rendszer megteremtése, hát ez ugye részben világszinten történt meg, részben Európában, harmadszor a súlyos munkanélküliség felszámolása, és negyedszer a nemzetközi kereskedelem új tisztességes szabályainak kialakítása. Hát ugye a világ biztonságának és békének védelmére hozták létre a széthullott népszövetség után az ENSZ-t, az Egyesült Nemzetek Szervezetét. A világkereskedelem szabályozását ugye a 1947-től a GATT, az általános vámtarifa és kereskedelmi egyezmény hozta létre, és ezen ehhez kapcsolódóan indultak el az integrációs folyamatok. A NATO az USA vezetésével és nagyrészt finanszírozásával, és főleg koncepciója és hegemóniája mellett 1949-ben alakult meg. Ha az európai integráció fokozatait nézzük, akkor ezeknek meghatározható egy objektív és egymásra épülő tartalmuk. Az integráció fokozatait a következőképpen különböztette meg Jakob Weiner, Európában német, holland, magyar kiejtéssel Wienernek ejtjük. Az első a preferenciális övezet, azaz kedvezményes övezet. Ezeknek a részesei kedvezményeket nyújtanak egymással, és ezzel fokozatosan megkönnyítik a partnerországokból származó áruk bejutását a piacukra. Már ugye Anglia, Nagy-Britannia gyarmatbirodalmában az egyoldalú preferenciák terjedtek el, vagyis Angliával szemben a résztvevő Commonwealth nemzetközösségi országok egyoldalúan engedményeket nyújtottak, az angolipari termékeket vámmentesen engedték be a piacaikra. Másodszor, ha ezt tovább visszük, a kedvezményeknek a kiteljesítését, és teljessé válik a szabadkereskedelem, akkor beszélünk szabadkereskedelmi övezetről. Rendszerint ez csak az ipari termékekre és bizonyos szolgáltatásokra terjed ki, tehát az ipari termékeket kölcsönösen, vámmentesen szállíthatják egymás piacaira, de a többi országgal szemben kiki a saját tetszése szerinti vámokat alkalmazhatja. Hát legismertebb példája volt ennek, hogy az 1961-ben létrejött Európai Szabadkereskedelmi Társulás, angol rövidítéssel EFTA. Na most, ha ezek sikeresen működnek, akkor jön létre a Vámunió, mert a benne résztvevő országok nem csak az egymás közötti vámokat szüntetik meg, hanem közös vámokat is megállapítanak a kívülálló országokból származó árukra. És a Vámunió általában a mezőgazdasági termékekre is vonatkozik. Ha visszagondolunk, ez elsősorban a történelemben legelőször a Benelux Vámunió Hollandia, Belgium és Luxemburg valósította meg legkorábban, 1948 óta működik a Vámuniójuk az Európai Gazdasági Közösség keretén belül, majd jelenleg ugye az Európai Unión belül abba beépítve. Na most a nyugat-európai integrációt évtizedekig a köznyelvben is, szaksajtóban is közös piacnak nevezték. Na most a közös piac, ugye kis k-val, kis p-vel írva, a Vámuniónál annyival jelent többet, hogy a benne résztvevő országok nem csak az áruk és szolgáltatások egymás közötti forgalmát nem akadályozzák vámokkal, hanem lehetővé teszik azt is, hogy a partnerországok állampolgárai munkát vállaljanak náluk. Hát erre a lehetőségre, mint az alapszabadságok egyikeként, a munkaerő szabad áramlásaként szoktak hivatkozni. Ugyanígy nem állítanak akadályt az elé, hogy az egyik ország állampolgárai beruházzanak üzleteket, majd később üzemeket létesítsenek a másik országban, országokban, vagy a vállalati részvények bizonyos hányadát, vagy akár egészét felvásárolják. Megtakarításaikat, pénzüket a partnerországok bankjaiban is elhelyezhetik. Tehát ezáltal teljesedik ki a tőkeáramlás. Annak pozitív, és mint a történelem bizonyítja, máig tartóan sok-sok a pozitív mellett negatív hatással együtt. Na most a következő szakasz az egységes belső piac. Ez a fogalom azt az állapotot jelöli, amikor teljesen megszűnik szinte a nemzeti piacok elkülönülése, tehát az integráción belül a hazai piacon lebonyolított eladástól és vásárlástól alig különbözik a közösségbe való szállítás. Hát az egységes belső piac lényege így az áruk, a szolgáltatások, a munka és a tőke szabad áramlása. Ezt a fokozatot az Európai Közösség 1993. január 1-ére valósította meg. Ugyanekkortól életbe lépett a munkaerő szabad áramlásán túl a személyek szabad áramlása alanyi jogként. Tehát bárki szabadon tanulhat, nyugdíjasként utazhat, időkorlátozás nélkül tartózkodhat az Unió bármely más országában. Azért regisztrációs kötelezettség és 90 napon túl bizonyos előírások érvényesek. Hát a műszaki technikai akadályok azért részben fennmaradtak, például a nemzeti szabványok és számos előírás eltérése, ugye emiatt találkozunk azzal, hogy ha utazunk, akkor nem mindig tudjuk a konnektorba bedugni a saját készülékeinket, csak bizonyos konvertáláson keresztül. A következő, már majdnem utolsó, az a hatodik szakaszát az integrációnak a gazdasági és monetáris unió jelenti. Hát ebbe a szóba benne volna ugye a gazdasági, a gazdaságpolitikáknak a harmonizálása, és a monetáris unió, azaz a közös pénz és annak alkalmazása. Ezt tűzte ki ugye a sokat emlegetett Maastrichti szerződés. És az integráció legmagasabb fokozata a politikai unió, amely egyszer az integráció betetőzését jelenti, és egy közös uniót közösségi politikák kiteljesítésével. Azért az integráció elméleti elemzői és stratégiai képviselői részben föderalisták, részben konföderalisták, de ugyanakkor a legkimunkáltabb, legelméletibb irányzat és legelterjedtebb irányzat mindesetre a nemzetek Európájáról beszél, ez ugye Charles de Gaulle kifejezése volt, és úgy véli, véleményem szerint joggal, hogy a nemzetek feletti szint nem válik kizárólagossá, hanem csak bizonyos közös funkciókat tölt majd be, és a szuverenitás meghatározott fontos elemei a nemzetállamok szintjén maradnak, és felértékelődik a regionalizmus jelentősége, tehát az integrációs szint, a regionális szint és a nemzetállami szint nagyon-nagyon fontos, és a nemzeti államok jelentőségét, szerepét, szuverenitásának fontos elemeit jelenti például az egészségügy megszervezése, az oktatásügy döntően közös szempontok szerint, mi azt remélnénk, hogy keresztény szempontok szerint, és ezért kell dolgoznunk, de a nemzeti kultúrák kiteljesítésén alapuló oktatás. Kérném szépen, a valutáris uniót is már hamarabb kitűzték, ugye lényege a közös pénz bevezetése lett, amely két lépcsőben történt meg, 1998-ban számlapénzként, és 2002-ben pedig készpénzként, és felváltotta a nemzeti valutákat, előbb 12 országban, jelenleg 19 ország alkalmazza. Most kérném szépen, azért az akadályok lebontásához, ha nézzük a mai állapotot, akkor három akadálytípusról kell szólnunk. A fizikai akadályok eltávolítása, ez ugye az ellenőrzések, időveszteség és adminisztrációs költségek megszüntetését kívánták. Látjuk, hogy ma ismét ugye szó szerint a határok fizikai ellenőrzése is visszaállt, ugye a jelenlegi problémák, illegális migráció és több jelenlegi akadály következtében. A technikai akadályok, ugye ezek az eltérő előírások, de az össze nem hangolható tagállami érdekek miatt ebből nagyon sok meghiúsult. Környezetvédelem, biztonság, egészség és fogyasztóvédelem területén a jogi előírások egy részét harmonizálták, más részét pedig olyan értelemben ismerik el, a kölcsönös elismerés elve alapján, hogy minden termék, amelyet egy tagállamban jogszerűen állítottak elő, szabadon értékesíthető bármely másik tagállamban. Na hát ennek az integráció kibővítése szempontjából van nagyon nagy jelentősége, hiszen nem tűrhető el az, hogy egy közösségben a biztonságot, az egészséget veszélyeztető, például GMO módosított termékek, egy meg nem engedett eljárások alkalmazása révén tönkretegyék konkrétan egy egész közösség mezőgazdaságát. Az adókulcsok egységesítése sem történt meg, de ugye ez is nagyon fontos dolog, hogy a kamatjövedelmek eltérőek, a társadalombiztosítási járulékok és juttatások is, a szociális segélyek rendszere és a tőkejövedelmek adóztatása. Na most, ha ezekbe belegondolunk, akkor ezek harmonizálása egyelőre messze nincs napirenden, de nem is lenne jó, hiszen az adókulcsok nemzeti alkalmazása lehetőséget ad a nemzeti gazdasági preferenciák érvényesítésére. Gondoljunk arra, hogy a társasági adókulcsok különbözősége révén minden ország befolyást tud gyakorolni a tőkevonzásra, akiknek tőkére van szükségük. Ott is a negatív hatások kivédése pedig fontos feladat marad. Aztán az áfa kulcsok magasságát sokszor szokták emlegetni, de kérem szépen, az áfa, ugye az általános forgalmi adó és a hozzá kapcsolódó egyéb adók igen könnyen beszedhetőek, bizonyos értelemben nagyon is célszerűek és észszerűek, hiszen aki kétszer annyit fogyaszt, automatikusan a vásárlásaival kétszer annyi adót fizet. Most a továbbfeldolgozásra szolgáló termékeknél pedig ugye le lehet vonni a megelőző időszak, megelőző fázisnak az adóját. Tehát az adókulcsok révén egy ország nagyon lényeges gazdaságfejlesztési politikát folytathat. A szociális terület ugye az is az egyik legfőbb kérdés. Itt én azt szeretném mondani saját elgondolásommal és megfogalmazásommal, hogy a legszociálisabb piacgazdaság az, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, hogy így mondjam, megvan a családtámogatás megfelelő rendszere, amelyik ország ezt igazságosabban kiépíti és jobban alkalmazza, a szociálisan is előbbre kerül, ha nem is a több fogyasztásban, de egy társadalmi igazságosság felé vezető úton. Gondoskodás az óvodától a felsőoktatásig, a jó oktatási rendszerről, ugye erre is nettó sokat kell fordítani, és az időseknek pedig a nyugdíj egy végig dolgozott élet után reális jövedelem maradjon, mivel ha csak az általános inflációs rátának megfelelően emelik, és a jövedelmek növekedésével pedig nem harmonizálják, akkor minél régebben van valaki nyugdíjba, annál inkább csökken az életszínvonala. Ez azért is van, mert az Európai Unió szerte tapasztaljuk, de sajnos leginkább Magyarországon, hogy az átlagos inflációnak kétszerese, háromszorosa a élelmiszerárak növekedése. Volt, amikor még eddig ennél több is volt. Tehát ugyanezekkel és más alapvető szolgáltatásokkal, ha jól nyújtja egy ország, akkor a saját előremenetelét biztosíthatja az integrációban is és a világgazdaságban is. Kérem szépen, tehát az adókulcsok harmonizálása egyenlőre ne legyen igazán napi rendem. A szolgáltatások területén is csak részlegesen valósult meg a szabad áramlás, mert a közúti fuvarozás terén is ugye a szállítmányozó cégek szállítási engedélyeik számára vonatkozó nemzeti korlátozásokat, kontingenseket alkalmaznak. Ez kérem fontos is, hiszen gondoljuk meg, hogy a lengyel és a magyar fuvarozó, ha visszaútra nem tud árut felvenni, akkor mekkora veszteség éri, és milyen hátrányokat kell elszenvednie. A tőkeáramlást ugye a banki és biztosítási szolgáltató szektor üdvözölte leginkább. Hát ugye a Maastrichti szerződés is egy sarokpontjának nevezi, és sarok feltételének a szabad tőkeáramlást, de ugye ennek a terén is vannak gondok, például ha a saját tőke növekedésénél nagyobb és teret hódít a külföldi tőke, akkor csökken az országnak a saját vagyona gyarapítási lehetősége abba az értelemben, hogy a megtermelt profit nagy részét is ugye kiviszi a tőke tulajdonos, hát a befektetett, újra befektetett részen túlmenően. És a saját tulajdonátnak a működtetésében is, ugye ezt látjuk a nagy multikereskedelmi láncoknál, szintén az ő befolyása jelentősen érvényesül. És a munkaerőnél pedig éppen a legmozgékonyabb a csúcs munkaerő, amelyik több nyelvet beszélve, beilleszkedve, de ezáltal nagyon gyakran, ha a munkájának az eredményei nem áramlanak haza, hanem külföldet gyarapítják, akkor ebből is negatív hatások adódnak. És kérném szépen, bizonyos területeken, ugye, ápoló személyzet, építő munkások, ezeknek a magasabb bérű országok való kiáramlása szintén munkaerőhiányt okoz éppen azokon a területeken, ahol a legnehezebben pótolhatók. Nos, kérném szépen, emiatt nagyon fontos a regionális és strukturális politika, amelyet annyit emlegetnek. Ez 6 fő területet érintett megalakulása óta. Az első célkitűzés a fejlődésben elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának előmozdítása. A második célkitűzés a hagyományos iparágak hanyatlásával küzdő régiók strukturális átalakításának támogatása. Itt azt említeném meg, ha jó lenne, hogyha ez minél szervesebb lenne, és helyi adottságokra, ha lehet, minél nagyobb arányban helyi tőkére, és helyi, minél kvalifikáltabb, minél jobb helyi munkaerőre épülhetne. Harmadszor a hosszú távú munkanélküliség leküzdésének és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának elősegítése regionális szinten. Hát emögött a szakszerű EU-s megfogalmazás mögött ugye az állna valójában, hogy a fiatalok vagy tanuljanak tovább, vagy dolgozzanak. Megrendítő az, hogy hivatalos adatok szerint az EU több mediterrán országában a 18-25 év közötti fiataloknak közel 30%-a se nem tanul, se nem dolgozik. Hát ugye a társadalmi beilleszkedés problémáival ezt tapasztaljuk. Az ötödik a mezőgazdasági és halászati struktúrák korszerűsítése. Hát ugye a mezőgazdaságot mindig helyileg kell szervezni, és minél szervesebb láncolat legyen. Ennek majd szintén külön adást szeretnék szentelni. És a vidéki körzetek fejlődésének elősegítése, tehát hogy a vidéki körzet minél élhetőbb életet, azaz életminőséget jelentsen. Hatodik célkitűzés, az alacsony népsűrűségű északi területek támogatása, hát ezt a skandinávok kérték bevenni, mert ők más regionális fejlesztési szempontból igen kevés, a befizetésüknél jóval kevesebb forráshoz jutnak. Hát kérném szépen, eddig jutottunk el, és látjuk, hogy a történelmi fejlődés, azok szerves egymásra épülése nagyon fontos az országok előrelépése szempontjából, és a közösség, az európai közösség konfliktus potenciálának csökkentésére. Sajnos jelenleg nem ez a helyzet. Vasárnap úrnapja ünnepe. Az Eucharisztiát ünnepeljük. Babits Mihály olyan gyönyörűen ír az Eucharisztia című versében. Az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös, szent, nagy titok. És így fejezi be a versét. Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet. Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé, testvér népek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.